Ét. Ruit a pricsén üldögélve várt, amikor lesz kaja, és közben passziánszozott, hogy elfelejtse, milyen idegennek érzi itt magát, amikor a hatalmas ellenszenves hálóterembe lépett Anderson és Clark, a G-század két kürtöse. Prue már átfuvarozta holmiát az alszázadtól, és el is rakodott. A csupasz matracokból éles szélű négyszögletes pricset formált, egyenruháit beakasztotta a fali szekrénybe, menet felszerelését takarosan összecsomagolva megcsinálta az öreg katonához méltó pompás köpenykoszorút, cipőit és katonaládáját föltette az állványra, és már otthon is volt. Tiszta, mérték után készült, kék zsávolyba bújt, és leült passziánszozni. Nem egészen fél óra alatt elkészült azzal, amivel egy Maggio féle regruta talán órák alatt sem lett volna kész, de keletlenül csinálta, és nem volt elégedett. Ez a féle költözködés mindig kényelmetlen. Tudatosítja az emberben, hogy lényegében gyökértelen, mint mindenki, aki hozzá hasonlóan folyton úton van. Soha sehol nem tud igazán megülni, sehol sincs igazán otthon. A passziánsz azonban mindent felettetni tud, legalábbis egy időre. A passziánsz a hontalanok játéka. Ruit látásból ismerte a G-század kürtöseit. Letette a kártyákat és nézte, amint keresztül mennek a hálótermen. Nem egyszer látta és hallotta őket, amikor esténként az udvaron gitároztak. Gitáron sokkal jobban játszottak, mint kürtön. Ez az ösztönszerű kritika rázódította a kürtös osztag hangulatát és légkörét, és Pruitot hirtelen elviselhetetlen honvágy fogta el. A baseball pálya tribűnjeinek szaga a délelőtti gyakorlatok idején, amikor a nap vakítóan ragyog a viharvert gerendákon. A különböző hangulású kürtök harsogása, mint a szél végig sodorja a golfpályán, s fémes csengéssel hömpölyög az erdőszélen. Az egymással versengő sok kürt, a magabiztosan felharsanó, aztán elbizonytalanodó, abba hagyott, félig meddig befejezett kürtjelek. És néha egy-egy tökéletesen sikerült zenei frázis, amely élesen, konokul túlharsogja a többit, megragadja és távoli láthatatlan fülekhez továbbítja a pillanat hangulatát. Ruit mohó vágyat érzett a fémtisztító csípős szaga után, amely játék közben ott lebegett a kürtje körül. Majdnem irigyen nézte a pricsek között végig haladó két katonát. 11 óra volt, és a kürtös osztagot már oszoltatták. Aznapra végeztek. Az osztagban állandó tréfa tárgya volt, hogy lesik ezek ketten az órát. Mindig ők hagyták el elsőnek a tribünöket, és nyargaltak vissza a laktanyába, hogy zavartalanul gyakorolhassanak egy órát, mielőtt a század bevonul a kiképzésről. Csak hogy nekik a kürtölés nem jelentett semmit, csak arra volt jó, hogy kibújjanak a rendes szolgálat alól, és több idejük legyen gitáron gyakorolni. Ők gitározni akartak, de az ezret zenekarában nem kellett gitáros. Ennek a két embernek birtokában volt az, ami Pruitnak mindennél többet jelentett, ők azonban eljött valami másra vágytak, mint amiük volt. És mintha éppen ez a tény késztette volna a sorsot, hogy cinkosan hozzásegítse őket, hogy meg is tarthassák. Neki meg, aki imádott kürtölni, abba kellett hagynia, mert szerette csinálni. Nem volt ez rendjén. Anderson megtorpant, amikor meglátta Pruitot. Láthatólag habozott, hogy tovább menjene vagy forduljon vissza. Aztán döntött. Szó nélkül haladt el Pruit mellett, mélyen ülő szemét komoran a padlóra szögezve. Amikor Anderson megtorpant, megtorpant Clark is, és pártfogójára nézett, vajon az mit fog csinálni. Mikor Anderson továbbment, Clark követte, azonban nem tudta elkerülni Pruit tekintetét. Zavartan bólintott, hosszú, olaszos orra alatt alig látszott félénk mosolya. Előszedték a gitárjukat, és bőszen játszani kezdtek, mintha azzal, hogy szívvel, lélekkel játszanak, elkergethetnék a nem kívánatos idegent. Egy idő múlva fokozatosan elhalkult a játékuk, végül abba is maradt, és a két gitáros Pruit felé nézett. Aztán összedugták a fejüket. Miközben hallgatta őket, Pruit első ízben eszmélt rá, hogy csak ugyan milyen jól játszanak. Korábban nem sok figyelmet fordított rájuk, most azonban, hogy egy századba került velük, hirtelen észrevette egyéniségüket. Még az arcuk is megváltozott egy kicsit. Más, határozott arcot öltöttek, nem lehetett többé másokkal összetéveszteni őket. Olyasmi volt ez, amire már korábban is felfigyelt. Évekig élhet az ember valaki mellett anélkül, hogy határozott képet alkotna magának róla, aztán egyszerre csak egy századba kerül vele, és akkor jön rá, hogy az illető nem csupán egy homályos figura, hanem a maga egyéni életét élő személyiség. Anderson és Clark abba hagyták a sugdolózást, és elrakták a gitárjukat. Megint szó nélkül haladtak el Pruit mellett, és bementek a veranda végén nyíló latrinába. Szándékosan nem vettek tudomást róla. Pruit rágyújtott egy cigarettára, és közömbösen bámulta, élesen átérezte, mennyire idegen itt. Sajnálta, hogy abba hagyták a játékot. A kedvenc dalait játszották, blúzokat meg hegyvidéki népdalokat. Volt csavargok, földművesek és gyári munkások, akik úgy próbáltak szabadulni sivár életüktől, hogy beálltak katonának, ismerték és mindig is játszották ezt a muzsikát. Pruitt felvette a lapjait és éppen újból osztani akart magának, amikor hallotta, hogy a két gitáros visszafelé ballag a verandán a lépcső felé. – Mi a fenét képzelsz? – hallatszott be a nyitott ajtón Anderson felháborodott tiltakozása. – A legjobb kürtös az ezredben. A Krisztusát neki! – Igen, de nyilván nem – kezdte zavartan Clark. A folytatás már csak érthetetlen dünnyögés volt, ahogy elhaladtak az ajtó előtt. Pruitt letette a paklit és a padlóra hajította a cigarettát. Neki iramodott és elcsípte őket a lépcsőn. Gyertek vissza! Szólt rájuk. Anderson feje léggömbként lebegett, mivel a padló szintje levágta a törzséről. Megrökönyödött arccal fordult Pruitt felé. A vészjósló hangsúly hallatára lába magától elindult vissza a lépcsőn, mielőtt még az agya eldöntötte volna, mit csináljon. Clarknak nem volt választása, kelletlenül követte szellemi kalauzát. Pruitt nem vesztegette bevezetésre az időt. Nem pályázom a nyavajás beosztásotokra, mondta Hulk szintelen hangon. Ha kürtölni akarnék, ott maradtam volna, ahol voltam. Biztos, hogy nem jöttem volna ide, hogy kirúgjalak benneteket a szaros kis századkürtösségből. Anderson feszengve állt egyik lábáról a másikra. Hát, mondta kényszeredetten, kerülve Pruitt tekintetét. Vagy te olyan jó kürtös, hogy bármikor megkaphatod a beosztásomat, ha kedved támad rá. Tisztában vagyok vele, mondta Pruitt. Dühében fehér kötfátyol ereszkedett a szemére, mint a sarki hósapka a földgolyóra. Csak hogy én soha senkire nem szoktam ráhúzni a vizes lepedőt. Legfeljebb játék közben. Ez nem az én módszerem, érted? Ha a nyavajás beosztásodra vágynék, nem titokban surrantam volna ide, hogy orvul kitúrjalak belőle. Oké, mondta engesztelő hangon Anderson. Oké, Prue. Ne haragudj. Neked én nem vagyok Prue. Clark némán zavartan vigyorogva állt mellettük, szelíd szeme tágra nyílt, és úgy nézett egyikről a másikra, mint amikor valakinek a szeme láttára vérzik el egy ember az autó balesetnél, de csak bámul tétlenül, mert nem tudja, mit csináljon, és fél, hogy nevetségesé teszi magát. Pruitt eredetileg meg akarta mondani, hogy Holmes felajánlotta neki a kürtösi beosztást, és ő visszautasította, de volt valami Anderson tekintetében, ami zavarta, és ami miatt mégsem mondta meg. Hát senki se szereti a komisszolgálatot, szólalt meg habozva Anderson. Egy ilyen Pruitt-féle pukkancs esetében sohasem tudni, hányadán áll vele az ember. Tudom, hogy nem vagyok olyan jó kürtös, mint te, aki már Arlingtonban is fújtál takarodót. Könnyen megszerezhetnéd a beosztásomat, de nem lenne rendes dolog. A mondat úgy halt el a levegőben, mintha nem fejezte volna be. Nem akarom, hogy belebetegedj, mondta Pruitt. Szóval fölösleges aggódnod. Hát, akkor kösz, Prue, nyögte ki nagy keservesen Anderson. Nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy én, úgy értem, hogy én nem, elrigy a fenébe, mondta Pruitt. És ne szólíts Prue-nak, neked én Pruitt vagyok. Sarkon fordult és visszament a hálóterembe. Felvette a cigarettáját a cement padlóról, még mindig égett. Nagyot szippantott belőle és hallgatta a lépcsőn lassan távolodó lépteiket. Elkeseredett mozdulattal hirtelen felkapott néhány szétszórt kártyát. Összetépte, aztán az ágyra hajította őket. Nem nyugodott meg. Fölkapta az egész paklit, és módszeresen ketté tépte minden lapját. Nyugodtan megtehette, most már úgysem érek semmit. Szépen kezdődik a dolog, fenelné meg. Mintha eszébe jutott volna kitúrni őket a nyavajás kis két karajcáros beosztásukból. Elővette zsebéből a fúvókát, leült, mérlegelni kezdte a tenyerén, és végigfuttatta a hüvelykujját a tölcséren. Remek fúvóka volt. Annyi szent, hogy ennél jobban soha életében nem fektetett be semmit, mint azt a kockán nyert 30 dolcsit, amennyiért vette. Szerette volna siettetni a hétvégét, hogy kiszabadulhasson ebből az átkozott patkányjukból, és meglátogathassa haleivában Violetet. A fiúk közül sokan hencegtek azzal, hogy mindenfelé van barátnőjük, de csak nagyon kevés volt olyan szerencsés, hogy valaha is lett volna neki akár csak egy is. Mindenki csak beszélt róla. Meg akarták győzni egymást és önmagukat, hogy milyen csodálatos nőik vannak. Aztán elmentek az egészségügyi szolgálathoz, vagy a New Congressbe, és $3 keféltek egyet. Pruitt tudta, milyen szerencséje van, hogy Violet a barátnője. Ült a pritchén, dühösen és utálkozva, várta a kaját, várta a hétvégét. Útban a kantin felé Clark folyton oldalpillantásokkal bombázta Andersont. Többször is neki durálta magát a beszédnek. Végül is kibökte. Semmi okod nem volt azt hinni, Andy. Rendes fiú. Magad is láthatod, hogy rendes fiú. Tudom a szentségit neki, robbant ki Andy. Az Isten szerelmére ne pofázz többet a dologról. Tudom, hogy rendes fiú. Oké, mondta Clark. Oké, lekésünk a kajáról. Ott, egye meg a fene, mondta Andy. Mikor felharsant az ebédre hívó sípszó, Prue csatlakozott a kantin felé csörtető tömeghez. A katonák rajokban zúdultak le a lépcsőn, és összepréselődtek a verandán, mert nem fértek be elég gyorsan az ajtón. Ragyogó, nevető arcukkal, tiszta kezükkel, vízzel teli fröcskölt zsávoly zubbonyukkal, akár modellt állhattak volna egy toborzó plakáthoz, hiszen ha az ember nem ismerte vagy nem nézte meg alaposabban őket, nem vette észre csuklójukon a mosdás vízszintjét jelző fekete sávot, sem a halántékuktól a fülük mellett a nyakukig húzódó piszokcsíkot. Égtelen volt a lárma, kötekedtek és durva tréfák hangzottak el, amelyeket harsány röhely követett. De Prue mindezen kívül állt. Ketten-hárman, akiket névről ismert, hűvösen, igen tartózkodóan váltottak vele néhány szót, aztán hátat is fordítottak neki, hogy együtt röhögjenek a többivel. A G-század sok emberből összetett sajátos egység volt, és Prue nem tartozott hozzá. A tányérokon csörömpölő evőeszközök zaja és a duruzsoló beszélgetés közepette, hallgatagon evett, és időnként érezte, hogy kíváncsi szemek sokasága figyeli. Étkezés után kettes-hármas csoportokban indultak neki a lépcsőnek, most már csöndesen teli hassal. Az előttük álló egy órás pihenő okozta féktelen vidámságot, már el is nyomta a kényelmetlen tudat, hogy hamarosan felhassan a munkára hívó vezényszó, és teli hassal dolgozni kell. Az itt-ott még felhangzó otromba tréfálkozás csírájában elhalt. Szúronyként döfték agyon a többiek cinikus pillantásai. Prue fogta a tányérját, beállt a sorba a konyha előtt, belepakolta az étel maradékot a moslékos vödörbe, a tányért meg a csészét berakta a hektikusan bugyborékoló mosogatóba, ahol Maggio éppen csak annyi időre hagyta abba a munkát, amíg rákacsintott, aztán visszament a pricséhez. Cigarettára gyújtott. A nyufát bedobta az üres kávékonzerves dobozba, amelyet felszedett hamutartónak, aztán a nagy hangzavarban végignyújtózott a pricsén. Karját a feje alá tette, és nagyban füstölt, amikor megpillantotta feléje tartó Choate főnököt. Az óriás, lassú beszédű, lassú mozgású, nyílt tekintetű, de kifürkészhetetlen arcú Choch Tao indián, aki csak az atlétikai versenyeken volt gyors, mint a párduc, röpke, tartózkodó vigyorral ült le Prue pricsének a szélére. Az új helyzetben talán még kezet is fognak, csak hogy ez annyira konvencionális lett volna, hogy mind a ketten biztosan zavarba jönnek tőle. A főnök hatalmas, kövér teste láttán, amely akárhol bukkant is fel, 20 méteres körzetben bizalmat és nyugalmat árasztott maga körül, Prue-ban feltámadt azoknak a délelőttöknek az emléke, amikor Red társaságában Choynál üldögéltek, reggeliztek és vitatkoztak. A főnökre nézett, és nagyon szerette volna megmondani neki, mennyire örül, hogy az ő rajába került, de úgy, hogy ne jöjjenek mindketten zavarba. Előző ősszel, a futballszezon idején, amikor Choate főnök fel volt mentve a kivonulás alól, majdnem minden nap együtt reggeliztek hármasban Reddel, Choy éttermében. A két különleges szolgálatra beosztott kürtös, meg a hatalmas indián, akinek a futballszezon miatt ugyancsak nem kellett rendes szolgálatot teljesítenie. Miután Prue megismerkedett a nagy darab holdvilágképű Choch Tao indiánnal, szinte vallásos áhítattal zarándokolt el minden olyan meccsre és egyéb versenyre, amelyen az indián részt vett, vagyis jóformán valamennyire, mert Wayne Choate az egész évet végig sportolta. Összefutballozott, kapus volt, és az egyetlen a csapatban, aki a teljes 60 percen át végig bírta a hadseregben dívó futballstílust. Télen kosárlabdázott, közepet játszott, és ő volt a harmadik legponterősebb az ezredben. Nyáron baseballoztak, és egyesek szerint a főnök volt a legjobb mezőnyjátékos az egész hadseregben. Tavasszal meg atlétikai versenyeket rendeztek, és biztosra lehetett venni, hogy a főnök első vagy második helyezést ér el a súlydobásban és a gerelyvetésben, és szerez jó néhány pontot a rövid távfutásban is. Fiatal korában, amikor még nem volt sör pocakja, mint egy közönséges bakának, rekordot futott 100 yardon a Fülöp-szigeteken, és ezt a rekordot mindmáig nem döntötték meg. Na de hát ennek már jó néhány éve múlt. 4 esztendeje szolgált már a századnál, de még egyszer sem vezényelték ki munkaszolgálatra, és ha hajlandó lett volna boxolni Holmes csapatában, 2 héten belül előléptették volna őrmesterré. Senki se tudta, miért nem helyeztette át magát egy másik századhoz, ahol előléphetett volna, vagy miért nem boxol Holmes csapatában, mert senkinek sem árulta el az okát. Nem lépett elő, a G-századnál maradt, örökös tizedesként, és minden este az eszméletlenségig leitta magát sörrel Choy éttermében. Átlagban hetekként háromszor egy öt főből álló különítménynek kellett őt haza talicskáznia egy acélkerekű gépfegyvertalpon. Volt egy katona ládája, tele a Fülöp-szigeteken, Panamában és Puerto Ricóban szerzett aranyérmekkel, és ha nem volt egy vasa sem, eladta vagy zálogba csapta őket a helyőrség önjelölt sportolóinál, és így szerzett pénzt sörre. Valahányszor áthelyezték, egész papírkosára való díszoklevelet hagyott maga után. Rajongói és bámulói Honolulu szerte megdöbbentek volna, ha látják, amint minden áldott teste ott ül Csojnál, vizenyős szemekkel, és hatalmas pocakja feszül, mint dob a hihetetlen mennyiségű sörtől. Rue most csak nézte, miközben mindezeken eltűnődött, és mivel képtelen volt elmondani, amit szeretett volna, várta, hogy Choate szólaljon meg.
A főtörzs azt mondja, hogy a rajonba kerültél, mondta a főnök a maga ünnepélyes, medveszerű módján. Gondoltam, átjövök, és kiokosítalak a alakulatról. Oké, felelte Prue. Ki vele? A szakasz parancsnok helyettes Ike Galovics.
Róla már hallottam, mondta Prue.
Fogsz még többet is hallani, mondta lassan, ünnepélyesen a főnök. Csuda egy alak. Most ő van a szakasz őrmester helyén. Különben Wilson az őrmester, de az ökölvívó idényben fel van mentve a szolgálat alól. Márciusig nem sokat fogod látni.
Miféle alak ez a Wilson? Kérdezte Prue.
Egész rendes, mondta lassan a főnök. Ha ki ismered. Nem beszél sokat, nem barátkozik senkivel. Láttad boxolni?
Hát persze, felelte Prue. Kemény legény.
Ha láttad boxolni, akkor ismered annyira, mint bárki más. Anderson őrmester a haverja, aki Holmes lovait gondozza. Együtt szolgáltak Blissben, Holmes századában.
Abból, ahogy boxol, mondta Prue, úgy néz ki, mintha meglehetősen súnyi alak lenne. A főnök egykedvűen nézett rá.
Lehet, mondta. De ha békén hagyják, nem sok vizet zavar. Nem igen törődik senkivel, ha nem kezdenek ki vele. Akkor aztán előhozakodik a rangjával, és bemószerolja az illetőt. A saját szememmel láttam, hogy vágott két fickót a sitre.
Értem, mondta Prue. Kösz.
Engem se fogsz itt sokszor látni, mondta a főnök. Ebben a szakaszban Galovics az úr. Még amikor Wilson itt van, akkor is az öreg Ike csinál mindent. Velem csak annyi dolgod lesz, hogy szombat reggel nekem kell ellenőrizni a cuccodat. De miután a tizedesek jelentettek, Ike is ellenőrzést tart, vagyis annyi, mintha itt se lennék.
Akkor hát te mit is csinálsz itt? Kérdezte vigyorogva Prue.
Nem sokat. Ike csinál mindent. Ebben a században tulajdonképpen nincs is szükség tizedesekre, mert igazában nincsenek is rajok. Mindent szakaszonként csinálunk, nem rajonként. Gyakorlatozni is szakaszokban vonulunk ki, nem rajokban.
Úgy érted, hogy nincs semmiféle rajbeosztás? Nincsenek golyószórósok meg lövészek?
Csak ahogy jön.
Úgy, felelte lassan a főnök.
Papíron persze minden van, de amikor kivonulunk, a tizedesek odaállnak az oszlop élére, a többiek meg, ahogy éppen jól esik.
A fenét, mondta Prue. Hát miféle hadsereg ez?
Oda hát Mayerben minden rajban mindenkinek megvolt a maga beosztása. Ez az ananász hadsereg, felelte a főnök.
Hát nem tudom, hogy fog-e nekem tetszeni, mondta Prue.
Nem hinném, mondta a főnök. De hát ez a helyzet. Na, mindjárt itt lesz a jó öreg Ike, majd megnéz magának és elmagyarázza, mi a tennivalód. A tizedes csak akkor parancsol az embereinek, amikor a raja reggel latrina ügyeletes, de Ike olyankor is mindig eljön inspiciálni.
Hát, szép kis alak lehet ez a Galovics. A főnök előhúzott az inge zsebéből egy zacskó dörhemet, és arra összpontosította a figyelmét.
Az, mondta.
Kolbász ujjaival óvatosan sodort magának egy cigarettát.
Ő is Holmes-szal volt Blissben, mint fűtő. Ő etette télen a kazánokat. Azt hiszem, akkor őrvezető volt.
Rágyújtott a vékony barna, idomtalan cigarettára. Bedobta a gyufát Prue konzerv dobozába, és szippantott néhányat. Nem nézett Prue-ra. A kifújt cigaretta füst után bámult szeliden.
Ike vezeti a rend gyakorlatokat is. A kiképzési tervben minden reggel van egy óra rendgyakorlat. Mindig Galovicssal.
A cigaretta pillanatok alatt leégett. A főnök bedobta a konzerv dobozba, de még mindig nem nézett fel.
Ki vele? Mondta Prue. Mi a baj?
Mind töprengsz.
Ki? Én? Kérdezte a főnök. Na, semmin. Éppen csak azon tűnődtem, vajon már most el akarod-e kezdeni az edzést, amikor már a vége felé járunk a szezonnak, vagy megvárod a nyarat, és akkor indulsz a bajnokságon.
Se most, se akkor, felelt Prue. Nem fogok boxolni.
Aha, mondta diplomatikusan a főnök. Értem.
Azt gondolod, hogy megőrültem, mi? Kérdezte Prue.
Nem, felelt a másik. Nem hiszem. Minden esetre meglepődtem, amikor hallottam, hogy ott hagytad a kürtös osztagot. Te, aki úgy tudsz kürtölni.
Pedig ott hagytam, mondta ingerülten Prue. És nem sajnálom. És nem fogok boxolni sem. És amiatt sem hullatok könnyet.
Vagyis nem érdekel többé semmi. Igaz? Kérdezte a főnök.
Semmi az égvilágom. A főnök felállt, és a szomszédos Pritchhez lépett.
Hát, azt hiszem, Galovics jön. Gondoltam, hogy jönni fog.
Prue felemelte a fejét.
Mondd csak, főnök, kinek a rajában van az a Maggio nevű fickó? Ez a kis Digo. Az enyémben, mondta a főnök. Miért?
Tetszik nekem. Találkoztam vele délelőtt.
Örülök, hogy a te rajodban van. Rendes fiú. Csak egy hónapja jött ki az újonc kiképzésről. Hülyeségeket csinál, ezért aztán folyton mindent rásóznak. De rendes fiú. Kis vakarcs, de marha jó humora van. Folyton megnevettet mindenkit.
Galovics közeledett feléjük a közfolyoson. Prue elképedve nézte. Úgy jött a Pritchek között széles lúdtalpán, megrodjant térdel, minden lépésnél ide-oda himbálva a fejét, meg a törzsét, mintha páncélszekrényt cipelne a hátán. Hosszú esetlen karja majdnem a térdéig lógott, olyan volt, mint a majom, amikor járás közben az öklére támaszkodik. A hasonlóságot csak fokozta apró, kefe frizurás feje, a haja középen majdnem a szemöldököig lenőtt, a kicsi fejéhez lapuló füle és hosszú kihívó álla. Igazán jó kiállású majom volna, gondolta Prue, ha nem lenne olyan mélyen ülő, kifejezéstelen szeme és sovány nyaka.
Ez Galovics, kérdezte. Személyesen, felelte a főnök, és lassú ünnepélyes lényének mélyéről halvány vigyor csillant fel. Na várj csak, majd ha kinyitja a száját.
A jelenés megállt előttük, Pruitt Pritchének a lábánál. Meg csak állt, és nézte őket apró, tenyérnyi ráncba ágyazott véraláfutásos szemeivel. Löttye tajkai kérődve mozogtak, mintha fogatlan lett volna.
Pruitt? Kérdezte Galovics. Az vagyok. Galovics őrmester, szakaszparancsnok helyettes ebbe a szakaszba, közölte büszkén Galovics. Ha ebbe a szakaszba osztották be, akkor nekem alattam van. Ebből kifolyólag nekem engedelmeskedik. Ide jöttem, hogy kiokosítsam, mitten a dörgés.
Elhallgatott, sonkaszerű bütykös mancsait az ágy végére tette, behúzta az állát, ajkát kifejezéstelenül beszopta és rámerett. Prue félrefordította a fejét, hogy a főnök ne lássa, mennyire elképett. Az indián azonban hanyat feküdt a Pritchen, hosszú lábát oldalt lelógatva, fejét a párnára helyezett, olajzöld, négyszögletesre hajtogatott pokrocra fektetve. Hirtelen kívülálló lett, akinek az egészhez semmi köze.
Ne rábámuljon, parancsolta Galovics. Magáhó beszélek nem hozzá. Ő csak tizedes. A szakasz őrmestere Wilson őrmester, rajtam kívül majd ő mondja meg magának, mit kell csinálni. Amikor reggel föl kell, az első, hogy megvesse a Pritchét. Azon ráncnak nem szabad lenni, a extra pokróc a párnán fájnul összehajtogatva. Minden Pritchet ellenőrzök a szakaszba, és amíg nincs rendesen megcsinálva, széthányom, és a gazdája csinálhassa újra. Lógás nálam nincsen, érti? Ez a raj takarítsa minden nap a társalgó mögött a verandát. Ha kitakarított a saját Pritche alatt, fogja a rongyot, és segít a verandán. Ebbe a szakaszba senki se lóghat a munkaszolgálatból, vagy a rendgyakorlatból, mert annyi külön munkát sózok rá, hogy belekékül.
Az apró véraláfutásos szemek kihívó a meredtek próbúra, szinte mintha ellentmondásra számítottak volna, ami aztán arra kényszeríteni az öreg Ike-ot, hogy bebizonyítsa lojalitását Holmes, Wilson, a század és az ügy, a katonai szellem, a békeidőben való felkészülés, vagy talán az elit uralmának megőrzése iránt. Pontosan senki se tudta volna meghatározni, mi is ez az ügy, de hát ez nem is volt fontos, amíg fel tudta kelteni a lojalitás szellemét. És ne gondolja, folytatta Ike, hogy egy boxuló ide jöhet, és mindenki tropára verhet, mert ő kemény legény. Aki a kemény legényt játsza, az kerül leghamarabb sitre. Most pedig 5 perc múlva kivonulás munkaszolgálatra, fejezte be Ike. Egy pillanatra rámerett Prue-ra, majd szemrehányó pillantást vetett Choate-ra, aki hanyagul hevert a pricsén. Aztán visszaslattyogott a saját pricséhez, és tovább pucolta a bakancsát, mint egy folytatva ismeretlen istenéhez intézett litániáját. Miután eltűnt, Choate főnök felegyenesedett a pricsen, testének súlya alatt tiltakozva nyikorogtak a rugók.
Most már képzelheted, hogy szól az őren gyakorlata, mondta.
Igen, felelte Prue. A többiek is ilyen rémesek az alakulatban?
Hát, mondta kimérten a főnök, nem így és nem ennyire.
Lassan nagy gonddal újabb cigarettát sodort magának.
Azt hiszem, már tudja, hogy nem akarsz Holmes csapatában boxolni,
tette hozzá lassan, ünnepélyesen. Honnan tudhatta meg? Ilyen hamar? Csóhát a főnök vállat vont.
Hát azt nehéz volna megmondani, felelte túlzott egykedőséggel. De azt hiszem, tudja. Azt tudja, hogy egy boxoló került az alakulatába, és ha azt hallotta volna, hogy ezüsttálcán kínálták föl neked a századot, akkor innen Wheeler Fieldig egyfolytában nyalná a seggedet.
Prue nevetett, de a főnök ünnepélyes kerek arcán nyoma sem látszott sem jókedvnek, sem más érzelemnek. Csak egy kis meglepetés tükröződött rajta, hogy mi nevetni való van a dolgon, és ettől Prue még harsányabban hautázott. Nos, mondta az óriásnak, ha már ezt is tisztáztuk, van még valami tanácsod a számomra, mielőtt leteszem az esküt és elkezdem a szent életet?
Már nem sok, felelte ünnepélyesen a főnök. Ne tarts pálinkás üveget a ládádban. Az öreg nem szereti, ha isznak az emberei, minden szombaton pálinka után szimatol, és ha én nem előzöm meg, ő kobozza el.
Prue vigyorgott. Talán legjobb lenne, ha kerítenék egy noteszt és fölírnám.
Továbbá, folytatta lassan a főnök. Este 10 után nőnek nincs keresni valója a laktanyában. Ha csak nem fehér. A többit, sárgákat, feketéket, barnákat be kell vinnem a század irodába, ahol Holmes nyugtát ad róluk, aztán továbbítja őket a nagy fehér atyához.
Komolyan nézett Prue-ra, aki úgy csinált, mintha jegyzetelne a manzsettájára. Mi van még? Kérdezte.
Ez minden, mondta a főnök.
Prue rávigyorgott a főnökre. A színes bőrű nők hallatára eszébe jutott a barátnője Halaivában. Reggel óta már harmadszor gondolt rá, ezúttal azonban különös módon nem okozott fájdalmat a dolog. Nyugodtan tudott a lányra gondolni, és egy pillanatig szinte meg volt győződve arról, hogy minden sarkon gyönyörű nők állnak, akik csak arra várnak, hogy felcsípje és szeresse őket, és megkapják tőle, amire vágynak, noha tudta, hogy ez nem így van. Csóhát a főnök hallgatag szóban ki nem fejezett barátságának a melege kitöltött a lelkében egy üres helyet. A földszinten felharsant a sípszó, és ezzel egyidejűleg a szolgálattevő kürtös is fújni kezdte a laktanya udvaron a munkára hívó jelet. Prue megint tárgyilagosan tudta figyelni a kürtjelet. Nagyon rosszul fújják, állapította meg. Megközelítőleg se olyan jól, ahogy ő tudná fújni.
Ideje indulnod, mondta kimérten a főnök, fölemelve nehéz testét a pricsről. Azt hiszem én ledőlök és szundikálok egy kicsit.
Javajás disznó, mondta Prue, miközben feltette a sapkáját.
Aztán úgy 4 körül, folytatta a főnök. Benézek Choihoz, és megkóstolom, milyen a söre. Most éppen tréningben vagyok.
Prue nevetve indult el a pricsek között, aztán visszafordult az indián felé.
Azt hiszem, a reggelizős beszélgetéseinknek befellegzett, mondta, és nyomban zavarba is jött, ezt nem kellett volna mondania.
Mi? kérdezte kifejezéstelen arccal a főnök. Ja, értem. Hát igen, én is azt hiszem, hogy befellegzett.
Gyorsan megfordult és elindult a saját pricse felé.